Nagyon nagy örömmel vagyok én köztetek. Egyszerűen jó hazajönni, jó itt lenni veletek, találkozni, beszélgetni, és együtt Isten körül gyülekezni. Fantasztikus élmény. Mikor Beáta Mária felkért erre a előadásra, azt mondta, hogy a téma az egy nagyon pontos, egy nagyon precíz és nagyon egyértelmű. A remény. Hát valamit próbáltam összeállítani nektek. Nyilván a jubileumi évhez kapcsolódóan itt vagyunk most ezzel a témával. Meggyőződésem, hogy amikor egy pápa kihirdeti egy jubileumi évet és egy témát hozzá csatol, akkor az Úrnak valami nagyon fontos mondanivalója van az egyház számára. Nem véletlenül éppen nem volt jobb ötlete, hanem biztos erre kifejezetten szükségünk van, hogy erről a témáról elmélkedjük, gondolkodjuk, beszéljük, elmélyítjük ezt. Meg fogom próbálni egy picit általánosságban beszélni a reményről, és utána egy biblikus alkat alapján ezt esetleg közelebb is hozni magunkhoz. Mi tehát a remény így alapvetően? A katekizmusban sok mindent olvasunk, de van egy olyan mondata is, hogy a boldogságra törekvése, amely Isten beültette a szívünkben. A katekizmus 18:18. Tehát a remény a boldogságra törekvése, amely a szívünkben van. Ferenc pápa az jubileumi év bullájában ezt picit máshogyan megfogalmaz, ma ugyanazt mondja, hogy minden ember szívében él a remény, mint a jóra irányuló vágy és várakozás. Tehát úgy bennünk van valami, ami úgy alapvetően keresi a jót, keresi a boldogságot. Most, ha ezt picit így körülnézünk, magunkban is tudjunk, hogy az sokszor egy eléggé alapvető vágyakra irányuló remény. Azért valljuk be, mit reménykedünk, hogy az, hogy minden jól menjen magunknak és a szereteinknek, nem? Hát, hosszú, szép életünk legyen, aztán ezt így bontakozhatunk. Hát, siker, pénz, jólét, egészség, boldogság, szeretet. Szóval ilyesmikre reménykedünk, nem? És főként mindaz, ha lehetséges, ne nagy erőfeszítésbe kerüljön. Ugye? Ez csak úgy esen az ölembe. Esetleg, ha már egy kicsit nem 12 évesek vagyunk, és meg elhiszünk, ez mint így magától történik, van esetleg már egy-két rosszabb tapasztalat. Elnézést, így van itt kamasz is köztünk. Nem gondolnám, hogy ti nem éltek meg nehéz dolgokat, azt így nem állítom. Ha egy picit hosszabban vagyunk már ezen a világon, azért azt már tudjuk, hogy kell dolgozni a dolgokért. Szóval oké, akkor dolgozunk magunkon, teszünk erőfeszítést, és azzal a cél, hogy ez majd egyre jobb lesz. Ugye? Tehát majd fogunk fejlesztéseken át felfelé menni, akár személyesen, akár családostul, közösségestül, tehát így, ja, akkor dolgozunk, ha már akkor ezt így kézbe veszünk, és igyekszünk, és akkor gondolunk, hogy valamikor hogy fogunk érkezni valamire, ami úgy jó lesz, stabilan. Oké, lehet, kell egy kicsit megtérnünk, fejlesztenünk, csomó mindent, és akkor majd egyszer jó lesz. Van az emberben, legalábbis bennem az biztos, sejtem, hogy ez veletek sem máshogyan van, egy ilyen érdekes tévedés, hogy majd eljutok oda, ahol itt minden oké lesz. És ha egyszer ezt elérem, akkor ezt senki nem ragadhatja ki már a kezemből, és akkor így földi paradicsom. Valahogyan nagyon mélyen várunk, vágyunk erre a földi paradicsomra. És ez egy alapvető tévedés. Kicsit kibontakozva, olyan magatartások vannak bennünk sokszor, hogy én ezt el tudok érni. Csak nagyon akarni kell, nagyon tennem kell. Vagy én kontroll alatt tudok tartani magamat és a dolgokat. Amikor dolgokat mondom, az minden, a teremtett világnak a tényleg materiális dolgai, de ezek az események is, ezek a kapcsolatok is, a másik embert is. Így valahogyan én ezt meg tudom tartani. Vagy olyan gondolatok, hogy kell, hogy rend legyen. Ugye minden rendben van. Amikor azt kérdezik tőlük, hogy minden rendben van, hogy de hogy lenne minden rendben? De valahogyan erre, mintha törekednénk, hogy minden rendben legyen. Ez a fajta lineáris felfelé vezető út, ahol majd egyszer érkezünk, és akkor az úgy jó lesz. Én most éppen a Tirolból jövök, nyaralásból, és a hegyekbe jártam sokat, és akkor megyünk felfelé, és jön egy csúcs, és mintha azt várnánk, hogy ezután fönnsík. De nem, ezután lemegy, és lenne a következő hegylánc, és ennek sosincs vége. Tehát, ja. Vannak ilyen hamis elképzeléseink, alapvető tévedések bennünk. Ezzel szemben a kinyilatkoztatás, az egyház tanítása, a Biblia teljesen mást mond. Rengeteg olyan példát lehet találni a Szentírásban, hogy csak valamennyiket így idézem, például a szűk kapuról szól az evangélium. Ilyesmit találunk, hogy az utolsó, az első lesz. Ez így valahogyan nem passzol ebbe a képbe. Vagy ennek a búzának meg kell halnia, hanem hogy gyümölcsöt hozzon, különben egyedül maradt. A prostituáltak majd megelőznek a mennyegországában. Hát, zseniális. Valahogyan, ha ezt komolyan olvasunk és ízlelünk azt, ahogyan ez így le van írva, az így nagyon mást mond. És ahogyan felkészültem, felhasználtam egy lelki írót, Richard Rohrt, biztos ismeritek, az egyik könyve, a Emelkedő zuhanást. És annak a címe már olyan hihetetlen, hogy az emelkedő zuhanás. Tehát ahhoz, hogy én esetleg feljövök, érkezem valahova, ahova vágyom, ahhoz lefelé kell menni. Az elesés felfelé vezet, nem pedig a sikerem. Ezek ilyen paradoxok, és ezeket nem szoktunk szeretni. De halljuk meg, a kinyilatkoztatás egyfajtában ilyesmiket mond. Miért is? Azt mondanám, mert a valóságunk más, mint azt, amit mi úgy alapvetően gondolunk. És a kinyilatkoztatás szeretne segíteni bennünket, hogy ezt észrevegyük, szemléljük, elfogadjuk esetleg egy picit, néha, ha lehet. A valóság sokkal inkább rendetlenség, mint nem rend. Sokkal inkább kivétel, mint nem szabály. És árnyoldal nélküli világ nem létezik. Nincs, és nem is lesz. És ez nem is cél. Érzékelitek? Tulajdonképpen bennünk a remény sokszor arra irányul, hogy ne legyen árnyék. Ne tűnjen el. És ez... Ha ezt észreveszünk magunkban, akkor tudhatjuk, hogy itt nem, itt az nem a remény. A keresztények Istene nem szünteti meg az árnyékot. És ez botrány esetleg, és ez felbosszanthat, igen. Ha mi van most akkor megváltás, minden megtörtént, és ugyanott tartunk, mint előbb, gondolhatjuk. Persze, hogy nem, de nem iktatta ki Jézus a halált. Ami a legnagyobb árny oldal, ami csak létezik, és nem... Tehát a végén mind meghalunk, ez van. Mi ezt nagyon nehézen fogadjuk el, és belegondolva valószínűleg Jézus ebbe halt bele, hogy nem tudtunk elfogadni, hogy az üdvösség nem az, hogy kiiktatjuk mindaz, ami rossz, hanem az üdvösség az ebbe belemegy, ebbe a rosszba, és a kudarcból megbocsátást hoz ki, és integrálja a bukást. Tehát máshogyan működik a húsvéti misztérium. Ezt mi persze 2000 évvel Jézus után elméletileg tudjuk, de hogyan lehet ebből élni? Ebben a teljességben reménykedni, e felé a teljesség felé reménykedni, amely nem az, ami így spontánul nekem jön. És mindig fog spontánul ezt jönni nekem. Hogyan lehetne akkor még definiálni a reményt? Richard Rohr, szeretem őt, mert picit máshogyan fogalmazza meg azt, amit most éppen a katekizmusból olvastuk. Azt írja, hogy a valóságban vetett bizalom, hogy Istent megtalálhatjuk mindenben, még mielőtt változtatnánk rajta. Bízhatunk benne, hogy a valóság az árny oldalaival együtt ott van Isten. És én még semmit nem kell tegyek azért, hogy ott legyen. Csak észrevenni. Én hozzatenném, hogy Richard Rohrhoz, hogy azért az nagyon fontos, hogy a remény egy isteni erény. Ez nem valamit, amit én csak úgy majd kifejlesztem magamban. Ez egy kegyelem, ez egy ajándék. Ez csak Isten tud adni nekünk. Nem saját erőnkre épül, hanem a Szentlélek segítségére. Az ő kegyelmére támaszkodva járhatunk ezt az utat. Mit jelent akkor ez a boldogságra való törekvés? Más szó a remény. Mondanám, egy alázatos és türelmes kutató szellem. Minden idegesítő rendetlenségben, minden zavaró ejtő kivételben, minden botrányos eseményben tudok-e hátralépni egyet, és alázatosan elfogadni, hogy én nem szeretném mondani, hogy ez jó, mert egy csomó minden nem jó. És szerintem az fontos is kimondani, hogy dolgok, ez nem jó. De attól ott találhatom meg az Isten. Nem csak ezután ez változott valami jó irányba, hanem ott. Semmi nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetéről, azt mondja nekünk a római levélben. Semmi. És ha semmi nem szakíthat el, ez azt jelenti, hogy ott benne, ebben a valamiben, ami botrányos is, ott benne van élet. Van Isten, van az, ami több. A remény szerintem valamiféle olyan hozzáállás, hogy bármi van körülöttem, és ez lehet napoldal, vagy árnyoldal, bármi. De mi van még azon túl, ami így első síkon érzékelem, vagy élem meg? Mi van még? Minden halálnak a helye, Istennek a helye is. Ő ott van. Húsvét misztérium erről szól. A reményünk az, hogy nincs már olyan hely, nincs már olyan helyzet, nincs már olyan borzalom, és körültekintünk a világban, akkor rengeteg borzalmat látjuk. Nincs már olyan hely, ahol nem lenne Isten. És vele, vagy hozzá kapcsolódva, az végeredményben nem fog ártani. Végeredményben. Sok szenvedést tud okozni, igen, de végeredményben nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetéről. Ez hitünk alapvető igazsága, de azért nem olyan egyértelmű e szerint élni. Amikor árnyoldalakkal találkozunk, ez most árnyoldalt nevezem, tegyetek oda az, ami éppen esetleg a te életnek az árnyoldala, a küzdelmes helye. Az mindig jó, ha hallom valami előadást, vagy valami inputot, akkor melyik az a konkrét példa, ami neked most jut eszedbe, amiben vagy, melyik a te árnyoldala. Bármi lehet ez. Nagyon sokszor, mondjuk biztos rengeteg hozzáállás létezik, de mondjuk most kinéztem kettőt, tehát így van egy olyat, ahol kezdjünk panaszkodni, kezdjük magunkat és a világot sajnálni, esetleg bűnbakot keresni, szomorkodunk, lemondjuk, feladjuk. Ez egyfajta olyan passzív, pessimista, kritizáló magatartás. Az eléggé jól megy nekünk. Én osztrák vagyok, én mondanám, az még Közép-Európában még jobban megy nekünk. Van egy másik lehetőség, ez az, hogy jó, van valami, és akkor egy problémát, akkor ezt meg kell oldani. Mert megoldom, hogy jól menjenek a dolgokat. És minden kérdésre választ kell találni. Vagy az adott esetben akkor adom. És a világegyetemre minden kiterjedő szintéziseket kell gyártani. Nem? Hát tudni kell a dolgokat. Nagyon-nagyon meggyőződő logikával kell mindent megmagyarázni. Ez olyan kicsit pozitívannak hangzik, talán nem az. Ez az a fajta tudom a tutit, és annyira szorongat, ha jön az árnyoldal, hogy én ezt akkor megoldom. Tulajdonképpen csak egy könnyű szorongás oldó. Kiiktatjuk azt, amit nem fér bele a komfortos világképünkben, vagy én képünkben, vagy nyolc boldogság közösségképben, stb. És akkor tudjuk, hogy kéne jobban csinálni. Mint kettő magatartásban azért mi van, hogy ott maradnak az ellentétek, az ellenmondások, a fennmaradó nyitott kérdések, zavarba ejtő meglepetések. Akárhogy törekszünk, ezek fennmaradnak. Hogy van ez, hogy 2025-ben nem az egész világ még katolikus? És van ez a nagyon zavaró tény, hogy van vagy 35 másik keresztény gyülekezet, akik mind tévednek nyilván. És még van ennél rosszabb is. Van buddhista, meg hinduista, meg zsidó, meg mit tudom én, és ezek mind nem értettek meg, hogy nálunk van az igazság. Hogy van? Ezek komolyan gondolnak, hogy náluk is van igazság. Ellenmondás. Egy picit szeretném ezt most talán közelebb hozni magunkhoz. Én mindig szeretem, amikor ezt konkrét ember példáján tudunk így megnézni egy kicsit. És hála Istennek a Bibliában rengeteg olyan ember van, mint te és én. Se rosszabb, se jobbat, de semmi újdonság nincs a világon, amikkel találkozunk a Szentírásban, az nagyon normális emberek, és úgy éltek, kapcsolódtak Istenhez, jártak be az útjukat, mint mi. Ezért készültem mára a József és testvéri történetével. Gondolom, minnyájunk ismerünk. Az az érdekes sztori, Ábrahám déd unokája, ha nem tévedek, tehát Jákobnak a 11. fia, Ráhel második feleségének az első fia, és apjának a kedvence. Hát ez bosszantó. És nem is jöttek ki nagyon jól vele a testvérei, ismeritek, és akkor eladták, meg akartak ölni, eladták, Egyiptomba kerül. És jó sok év után, mint a Teremtéskönyv 45-ös fejezetben azt olvasuk, hogy ahogyan József aztán sok kaland vége felé felismerteti magát a testvéreivel ott Egyiptomba, azt mondja nekik, hogy ne féljetek, és ne is szörnyűködjetek azon, hogy eladtatok engem ebbe az országba. Hiszen a ti megmentésetekre küldött engem Isten előttetek Egyiptomba. Előre küldött engem Isten, hogy megtartson a földön titeket, és életeteket nagy szabadítással. Nem a ti elhatározásotok, hanem Isten akarata küldött engem ide. Mi van itt? Jó sok év, tehát ő milyen ifi volt, amikor eladták. Ezen a ponton már bőven felnőtt ember, két fiának az apja házasodott. Nagy főnöké vált Egyiptomban, de nem tudtam számolni, de minimum 15 év telt el. Egyrészt itt van mi? Itt van bűn, gonoszság, féltékenység, ami a gyilkosságig megy. Jó, nem sikerült nekik, de azért mégiscsak az volt a szándékuk a testvéreknek. Ezek a testvérek egy nagyon zavarott tényt, amit Józsefnek hívtak, azt kiirtották. Ez itt a valami, ami így elkeseríti az életemet, úgyhogy kihúzom. Kiírtam. Ne legyen. Egyrészt. És másrészt, ebből, pont ebből fakad élet, szabadulás, megmentés sokaknak. Az akkori egész ismert világnak mondhatjuk. Mert annyi gabona volt Egyiptomban József segítségével, hogy ezt el tudtak adni sok mindenkinek. Tehát megmentette Isten, nem tudom, hány millió embert. Ez csak, itt fogjuk fel, ez óriási. Egyrészt és másrészt. És ez az első, amit itt szeretném, hogy próbáljunk megtartani, hazavinni esetleg. Amikor reményről beszélünk, igazi keresztény remény, a kinyilatkoztatás szerinti remény, és egyszerre esetleg úgy nézünk rá a helyzetekre, hogy ez vagy, ez csak így lehet, vagy ez tuti az, akkor megállhatom. Nagyon kevés az a helyzet, amelyet így lehetne teljesen körüljárni, hogy ez és más nem. Ez körülbelül a matematikában működik, semmi másban nem. És ott se biztos, hogy igazán nem vagyok matematikus. Egyrészt és másrészt. Én azt mondanám, hogy a reménynek a magatartása ez azt, hogy megközelítsem a valóságot azzal. Hogy itt egyrészt van, de másrészt is van. És ha a másrészt esetleg még nem látom, itt jön be a remény. Én csak valamit látom, hogy most engem eladták, és kiírták, és nem tudom. De ez a más rész, az tuti van. és valamikor látni fogom. Egyrészt és másrészt, vagy és, nem pedig vagy. Ez az exkluzív, csak ez létezik, feher vagy fekete. Nem, nagyon színes a világunk. Amit most felolvastam nektek, ez már a kimenet, ugye? A 8 fejezet alatt bomlik ki ez a története a Teremtés könyvében, nagyon hosszan. És egy picit próbáltam Józsefet, vagy hát ezt a családot így nézegetni, hogy hogyan vannak ők ebben. Pár pontba biztos nem kiterjedek mindenre. Ez azzal kezdődik, ha emlékeztek, hogy Józsefnek vannak ilyen furcsa álmai. Már az apja kedvence, és hordja ezt a tarka ruhát. Hát nem túl pedagógus volt az apja se. Már utálják őt, vagy nem bírják nagyon, és akkor ő még előjük áll, és mondja, hogy hát álmodtam azt, és akkor emlékeztek, hogy előttem fogtak leborulni, és akkor én leszek a király kb. Na most lehet elképzelni, hogy egy nagyon beképzelt, gőgös ember volt ő, és ez belefér a képbe. Ember volt, mint te meg én, tehát így abszolút, ez benne van esetleg. De butatlan nem volt. Ezt látjuk, hogy nagyon jól kezeli majd mindenkinek a vagyonát, tehát buta ember nem volt. De direkte felbosszantani a már úgyis féltékeny testvérek, az azért butaság lenne. Miért csinálja? Szóval, mi van egy ember fejében, hogy előállott a testvéri elé, és mondja, hát én leszek a király. Hát, esetleg el tudunk képzelni, hogy volt valamiféle sejtése vagy tudása, hogy ezt neki kell elmondania. Akkor is, ha ez nem lesz jó. Hogy ebbe van egy üzenet, és ez nem tarthatja meg magának. És érdekes módon van egy olyan mondat, Teremtés könyv 37-ben, akkor mindenki már felbosszankodik, apja is, Jákob, és akkor Jákob mondja Józsefnek, mi jelent ez az álmod, amelyet láttál? Talán én és anyát és a testvéreiddel együtt földünk boruljunk előtted? Szóval az apja is így kicsit felbosszantja. És akkor írja a Szentírás, irigykedtek ezért rá a testvérei, apja pedig némán fontolgatta magában a dolgot. Az apja sem értette, meg szemrehányást is tesz neki, de ahogyan Mária tette jóval később, csendben némán fontolgatta magában a dolgot. Valamit volt képes hallani Jákob. Nem érteni, de hallani. És az elég, hogy ő nem áll bele ebben a irítségben, vagy ellenkeskedésben. Látjátok, ez egy nagyon kicsi példa, hogy hát így elsőként ilyen felszínesben nézve, hát ez egy hülyebe képzelt valaki is. Menjen a francba. Ez egy rész, de másrészt mi van még? És ez a mi van még, ezt lehet észrevenni, hogy esetleg van még, akkor is, ha első reakcióm az, hogy nem már. Hogy megy tovább? Tehát bekövetkezik a tragédia több felvonulásban is, tehát először eladják, aztán ott már egész jól dolgozik ilyen szolgaként valami főembernek a házában, és akkor a feleségeit kezd rászállni, és tömlöcbe kerül, mert nem ment bele a játékba. Tehát így szerencsétlen József, azért sok ilyen árnyoldal bekövetkezik neki, és végig ott van ez, hogy az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, gondoskodott róla. Ez többször jön ebben, ezekben a szakaszokban, hogy akkor is, ha ez teljesen érthetetlen borzalom, amiben van, amit átél, és amiben biztos nagyon sokat szenvedett, az Úr vele volt, hűséges maradt hozzá. Az Úr ott van veled, ebben a tömlöcben, ami éppen a tiéd. József pedig, azt olvasuk többször is, hogy beállt szolgálatba. Tehát nem sajnálta, biztos sajnálta magát, és biztos gondolta, hogy nekem van minden megoldásom, mert ilyenek vagyunk, ő is ilyen volt. De azon túl mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez József hozzáfog. Ő hozzáfogott a csomó mindenhez. Tehát ahova érkezett, ahova kikötött, nem saját akaratából, ott teszi a dolgát. Nem így elsüllyed önsajnálatban, hanem bejárja az útját. Semmit nem érti, semmit nem tud, csak egyszerűen egy lábát a másik elé teszi, és bejárja az útját. És az Úristen ezt megáldja. Ez száműztetésben teszi, ez tömlöcben teszi. Azok, ez nem pici szenvedések. Nem. Ott van, akkor most itt teszem a dolgomat. És rábízza magát a gondviselésre. A reménynek egyik hozzatartása, hogy bármi van. Ezt valószínűleg nem értem, valószínűleg szenvedek, valószínűleg nem tudom, de akkor is, ha nem értem, szóval vezet, azt a jót, amit most tudok tenni, azt megteszem. A reménynek a tettet nevezném. Az Úr Józseffel maradt, de József is az Úrral maradt. Ő követi az Istenét, a száműztetésben is. Ezt nagyon erősen ott látjuk, ahol ez a feleség, Potifár felesége így minden áron akarja elcsábítani. És Józsefnek sokkal könnyebb lett volna jó, valami kis kompromisszumot kötni, és akkor így. Ezt ő jól tudta, hogy ő ebben most hűséges maradt az Istenhez, és az ő törvényeihez, akkor az meg az életébe is kerülhet. Ebben van már tapasztalata is. Nincs mese. József ebben nem megy bele. Ő is hűséges az Úrhoz. Bármi van, van egy iránymutatás. Tudja, hogy én erre tettem rá az életemet, már elég rosszul jártam vele eddig is, de ez van. Tehát ő is hűséges az Istenhez. Ez is a reménynek egy konkrét, mondjuk, megtestesülésen mondhatom, hogy ez nem egy érzés, vagy egy... Néha ilyen optimista vagyok, és most ez a remény. Nem. Ezek tettek. Én ragaszkodom az Úrhoz, és bármi van továbbra is. És ebben van egyfajta iránytű. Ez jó lesz nekem. Ezt ott is látjuk végig József történetében, hogy nem ő áll az előtérben. Ahogyan emlékeztek, fordulnak hozzá először itt a főpohárnok és a fősütőmester ott a tömlöcbe, és akkor fejti ki nekik az álmait. Aztán az elfelejti is, hogy megígérte, hogy majd segít Józsefen, az már, erre már nem kerül rá sor. Utána egy picit később a fáraónak az álmát is kifejti neki, és mindig azt mondja, hogy Istennél van megfejtés. Vagy később, nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. Olyan magatartást látjuk benne, hogy ez a kapcsolat, amiben van Istennel, az olyan központú és fontos, hogy nagyon, tehát csinálja a dolgát, azt, ami tőle telik, azt úgy csinálja egész ügyesen, de ahol az Istennek a dolga valamit, ott nem veszi át a helyét, sehogy sem. Tehát ez is egy élő remény, hogy én olyan kapcsolatban vagyok, ahol a helyemen maradok. Nem veszem át senki másnak a helyét. Nem kell átvenni másoknak a dolgait. És még pláne nem az Isteni. Ő az egész jól tudja csinálni, ami az ő dolga. És ezt ki is mondani, hogy ez az Isten, aki most megnyugtató választ ad neked. És még esetleg egy utolsó mozanat Józsefnél, ha belehelyezkedjétek egy picit az ő helyzetében, itt van akkor minimum 10, valószínűleg 11 testvér, akik nagyon-nagyon rosszul bántak vele, és ő most már mondjuk körülbelül 10-15 éve azzal él, és a következményeivel, és nem adta fel soha a szeretetről. Nem mondott le a testvéri szeretetről. Amikor a véget olvasunk, ahogyan az erő próbára teszi a testvérei, mielőtt felfedezi, hogy ő kicsoda, elég komoly próbákon vezeti át őket, mert szeretne tudni, hogy ezek egyáltalán feldolgoztak itt valamit, vagy egyáltalán változtak, vagy esetleg csillantott nekik, hogy ez nem volt olyan nagyon helyes dolog, amit csináltak. Ez akart tudni, tehát én nem bután csak, jaj, minden oké, rózsaszín felhő. Komoly próba, tehát így utána nézett, kutatott egy picit, próbára tette a kapcsolatukat, hogy most akkor mi van. Ezek hol tartanak? Amikor látja, hogy ők is bejártak egy utat, és ezen a ponton már nem ugyanúgy cselekszenek, például Benyaminnal, aki a Józsefnek a legkisebb fia, hanem sőt, az egyik testvére egy odalép, és inkább felvállalja a büntetést, Benyamin helyét, de változott bennünk valamit, azt így utána nézi, hogy igaz-e, de akkor azonnal szeretettel, megbocsátó szeretettel fordul hozzájuk. Látja a bűnbánatokat, és azon túl Isten hűségét. Nem egy áldozati magatartásban él. Ő túllépett azon, hogy jaj, én vagyok a szegény, akire rátapostak. Ilyen magatartásban nem lehetne újra fordulni a testvérekhez jó szívvel. A remény az, ami bennünk erősíti a szeretetnek a lehetőségét. Akkor is, amikor nagyon durva dolgokon menjünk keresztül. Mi a végeredmény? Igaz, hogy József itt egy nagyon komoly utat járta be, és egy időre megmentette testvére élete. Azt tudjuk ugye, hogy ezután majd küldi az apjáért, és akkor mindenki leköltözik ott Egyiptomba. Tehát József mentette meg a családját, többet közt, és akkor mindenki leköltözött Egyiptomba. Egyiptom majd a sanyargatás helyé válik. Szóval nem érkeztek ilyen fönnsíkre, hogy majd itt ezután boldogan éltek életük végig, vagy hogy van ez magyarul? Olyan nincs. Csak pár száz év múlva az történik, hogy az egyiptomiak a héberek ellen fordulnak, és akkor tudjuk a történelem folytatását. A történelemben is hullamzik a rend és a rendetlenség. A fönn és a lent. A szemmanapság, azt nagyon érzékelünk. Olyan dolgok történnek, amikről én még, amikor 15 éves voltam, és nagyon komolyan dolgoztam a második világháború eseményeken, és akkor az soha többé nem fog történni ilyesmi. És manapság azt látjuk, hogy hát valószínűleg lehetséges. A történelem is hullámzik. Nem létezik a fönnség. Most már így az emberiség már itt tart, és soha nem fog visszaesni ide. Nem. És ez nem egy pessimista világnézet. Ellenkezőleg. A remény az, az mondhatom a keresztény optimista hozzatartás, ez az, hogy én szemlélem ezt a valóságot, és semlegesen, ítélet nélkül Istenre bízom mindezt, és keresem, hogy ebben mi van még. Mi az, ami nem látható még. És azt teszi belőlünk a remény zarándoklai. Ez egy út, ez egy zarándoklat. Abból áll, hogy türelmesen fogadjuk el az, ami van. Elfogadni nem azt jelenti, hogy ez szentelni kell. Nem egyetértek azzal, hogy ezt most akkor mindenre ezt kell mondani, hogy ez jó. Nem, ezek nem jók. De attól van még több. Van még valami, abban is, ami nem jó. Istenhez kapcsolódni, ahogy tudjuk, de függetlenül a körülményektől. Ő velünk van mindenütt, mindig. Nem jobban, amikor jól mennek a dolgok, és rosszabban, amikor nem mennek jól. Lelassítani, megállni. Amikor azt vélem tudni, hogy valami jó, vagy valami rossz, mert akkor már ítélkezem. És nagyon-nagyon-nagyon hamar vagyunk ott, kategorizálunk, szétosztjuk, és ítélkezünk, hogy ez így, meg úgy jó, vagy nem jó. Ha ezt érzékelünk magunkban, álljunk már meg. Ez nagyon felszínes csak. Amikor tudom a tutit, ez annak a jele, hogy valamiből éppen kiesek. Amikor egy másik világnézet, vagy egy másik vélemény, vagy életmód olyan erősen megkérdőjelez engem, vagy ütközik a saját világommal, és ütközhet, nem kell mindennel egyet érteni. De álljak már meg, mi van még abban? Egy szupervízorom nagyon sokáig idegesített azzal, hogy minden, ami téged idegesít, az rólad szól. Jaj, de jó. Tehát az, ami engem zavar. Álljak már meg. Mit akar mondani nekem az Úr? És mi van még ebben, ami olyan bénácska? Remény. Esetleg inkább kérdésekkel élni, mint nem válaszokkal. És az elbátortalanítás idején erősen kapaszkodni Istenben, és nem változtatni semmin egyelőre, vagy első lépésként. Majd ez is érkezik, hogy hozzá kell fogni valamihez. De sejtem, hogy ez sokszor, nagyon sokszor túl hamar lépünk meg. Remény lehet az, hogy álhatatosan várom meg, hogy valami megmutatkozik. A problémák nagyon sokszor nem arra vannak, hogy oldjuk meg. Legalábbis nem első megközelítésként oldjam meg. Visszatérve a katekizmushoz, így összefoglalva olyan szépen írja, hogy a remény erénye megfelel az Isten által minden ember szívébe oltott boldogságra törekvésnek. És akkor így részletezi, hogy mit csinál az az erén velem. Mit csinál velem? Nem én csinálom vele. Az az erén velem azt csinálja, hogy felemeli a tekintetemet. Megtisztítja a vágyaimat. Megóv a kis lelkűségtől. Támogat minden elhagyatottságban. Hogy kitágítja a szívemet az örök boldogság városában. Lendületet ad, és megőriz a vak önszeretettől. Ez manapság nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az egész társadalomunk ez vak önszeretetből hal meg. Egoizmustól. A remény elvezet a szeretet boldogságára. Köszönöm szépen.